Roshodes van ma, ami azt jelenti, hogy új hold köszöntött be a zsidó időszámítás szerint, mégpedig nevezetesen az a hónap, amely tulajdonképpen amellyel elkezdődve kezdetét veszi egy elég komoly gyász időszak. Tammuz hónapja köszöntött be, és ezen a hónapban, ebben a hónapban a 17. naptól kezdve 3 héten át tart az a bőti időszak, amelyben a zsidóság mondhatni azt, hogy a legfájdalmasabb történetének a legfájdalmasabb pontjára emlékezik, a szentélynek a lerombolására, ami a fó 9-ére, tehát a következő hónapra esik már. És ezzel a hónappal elindul egy bőti időszak, ennek a hónapnak a közepétől, és tulajdonképpen ez a hónap, ha azt nézem, valójában egy elég érdekes hónap, hiszen az ezt megelőző időszakokban mindig valami ünnep volt. Ünnep volt, ünnepeltük nem is olyan rég a tóraadás ünnepét. Aztán előtte ünnepeltük nem is olyan rég a Peszakot. Tehát mind nagyon jelentős ünnepek voltak, a három zarándok ünnep közül kettő is az elmúlt időszakra tehető, és most egy hirtelen váltás jön. Mondhatni azt, hogy egy kicsit ünneptelen időszak, s talán azt is mondhatni, hogy a nagy ünnepből és a sok jóból valahogy egy kicsit arra vagyunk terelve, afelé vagyunk terelve, hogy emlékezzünk arra is, hogy nem csak jó és nem csak hiper-szuper dolgok történtek velünk a történelmünk során. És ez a Tammuz hónap egy tulajdonképpen ünneptelen hónap, s a nyári időszak, a nyári hónapok a zsidóság életében igazából ünneptelen időszakoknak tudhatóak be. A nagy ünnepek ugye majd ősztől kezdődnek. Mégis erre az időszakra tevődik egy olyan bőti rész, egy olyan önvizsgálatra sarkaló rész, ami elég jelentős üzenettel bír még a ma emberének is. Hiszen, hogyha belegondolunk, akár tegyük azt a hívő életünkbe, akkor ott valójában meg tudjuk tapasztalni azt, hogy igen, történnek dolgok, de megéljük azt, hogy van olyan, amikor úgy nem történik semmi. Ezt érezzük. Ezt látjuk, olyan ünneptelen napok telnek el, úgy érezzük, mintha nem akarna történni semmi, mintha nem mennének előre a dolgok, mintha tényleg beállna egy ilyen szünet, és sok esetben felmerülhet a kérdése a hívő ember életébe is, hogy ez most mi? Miért van? Jó ez, hogy így van? Mi a teendő, hogyha mondjuk az ember ilyet érez? És én úgy gondolom, hogy a önmagában véve a zsidó ünnepek és emléknapok tanító jelleggel bírnak, és egy figyelmeztető jelleggel bírnak a hívő életünkre is. Ugyanis, hogyha az ember elérkezik egy ilyen ponthoz, akkor az első az, amit tehet, amit a zsidóság is tesz ezeken a bőti napokon, magába fordul, és magába számadást tesz, és végez. És elgondolkodik azon, hogy mi történt, mi miért történt, és vajon minek a következménye az, hogy ő most ebben a helyzetben itt van. Hiszen a szentély pusztulása az egy olyan csapás volt a zsidóság számára, amit a hithű zsidók mind a mai napig nem tudnak úgymond kiheverni, és valóban egy nagyon fájdalmas pont, hiszen úgy élik meg, hogy az Istennel való kapcsolatuk tört meg, és szinte egységes a hozzáállás abban a tekintetben, hogy miért is rombolódott le tulajdonképpen a szentély. Ennek pedig a történelmi háttere is ismert. Nem a rómaiakat hibáztatják a szentély lerombolásáért. Köztudott ugye, hogy nyilván ők tették ezt meg, de nem őket hibáztatják, hanem önmagukat, mégpedig nem azért, mert a nép nem volt egységes, és a zsidó nép akkor tulajdonképpen annyira szétforgácsolódott más, annyira sok részre szakadt más, annyira a Tórától távol esett már, hogy ez lett a vége, megszűnt a szentély. És ők ezt nagyon komolyan veszik, hogy ez valóban nem egy külső hiba miatt történt, és egy külső támadás miatt történt, hanem valami nagyon nem volt a zsidóság életében a helyén, és nagyon nem volt rendjén. És ez a törvény volt maga. Tudják jól, hogy ebben az időszakban, és bizony erről sokat kellene beszélnünk, mert nagyon kevés szó esik erről, ebben az időszakban a Krisztus utáni 60-70-es években egy nagyon szétforgácsolódott társadalmi szintje volt a zsidóságnak. Nem csak a közismert szaduceusokból és farizeusokból állt, akikről Jézus is sokat említést tett, hanem ezen túl nagyon sok apró, pici csoportjai, szerveződései voltak, nem volt egységes, mindenki valahogy valami jobbat akart, de nem tudták, hogy hogyan, miként tegyék, mert a Tórától is már tényleg annyira távol kerültek. Az emberi hierarchiák kezdtek kialakulni, és tényleg a következménye a szétesés lett, és a szentély megszűnése lett. És én úgy gondolom, hogy nagyon kevésszer beszélünk erről, az időszakról, mert nekünk sok esetben elég az, amit mondjuk az abcselből olvasunk, vagy Jézus szavaiból kapunk erről a történelmi időszakról, de jó lenne, hogyha egy kicsit többet olvasnánk, vagy beszélnénk erről egy külső szemlélettel, akár egy római szemlélettel, hogy tényleg az a római mondjuk mit látott akkor a zsidó társadalomról, Izraelről, Palesztináról, vagy egyáltalán egy kicsit bele mélyednénk ebbe a részbe, ugyanis ha többet tudnánk erről, akkor látnánk azt, hogy mi lesz ma és mi lesz holnap. Ugyanis teljes mértékben megélhető az a szituáció és azok az élethelyzetek, amik akkor voltak, abszolút aktualizálhatók a mára, és látható, hogy mi lesz a jövő kép. Látható, hogy mi vár akkor ránk, hogyha ezt is ezt tesszük. És ez a Tammuz hónap egy olyan gondolatsort indított el bennem, hogy tulajdonképpen nem véletlen az, hogy például itt járunk most a heti szakaszok olvasásában is, ahol vagyunk, Mózes 4. könyvében, hiszen a pusztában zajlanak a történések, hiszen zúgolódások, mérgelődések, lázadások, rendkívüli sok nem túl pozitív esemény történik ebben a 4. könyvben. És valahogy kicsit párhuzamba jött ez elém, ezzel a Tammuz hónappal, illetve azzal, amit ez a hónap, ez a Rosh Hodes meg fog nyitni előttünk, illetve az azt követő Av hónapban is tulajdonképpen ezeket a momentumokat élhetjük meg. Párhuzamosan látható az, hogy amikor szétforgácsolódás van, amikor nincs egység, amikor a törvénytől eltérünk, akkor folyamatosan jönnek a bajok. És a mostani heti szakasz, Kórak heti szakasza ugyanezt a vetületet hozza, és mielőtt még a Kórakot egy kicsit párhuzamba hoznám az újholddal, most különösen ezen a szombaton egy plusz tórai részt toldanak be Rosh Hodes kapcsán. Mózes 4. könyvéből szintén a 28. fejezetből olvasnak, a 9. verstől, ami a szombati és az újholdi áldozatokról szól, és a 11. verstől olvasnám néhány verset. A ti hónapjaitok kezdetén áldozzatok az Úrnak egészen égő áldozatul, két fiatal tulkot, egy kost, egy hét esztendős épp bárányt, és egy-egy tulok mellé olajjal elegített 3/10 éfa lánglisztet, héter áldozatul, egy-egy kost mellé pedig olajjal elegített 2/10 éfa lánglisztet éter áldozatul, és egy-egy bárány mellé 1/1 éfa lisztlángot olajjal elegyítve éter áldozatul. Égő áldozat ez, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. És beindította a gondolataimat ezeknek az áldozatoknak a felsorolása is, hiszen úgy összességében, ha a helyzeteket megnézzük, akkor tulajdonképpen hogyan kell, hogy induljon egy új hónap, és hogyan kell, hogy egyáltalán az embernek, amikor egy ilyen úgymond pangó időszakban van, a lelkülete hogyan alakuljon, miként élje meg ez időszakban az Istennel való kapcsolatát. És mindig ott szerepel, minden egyes újholdnál az égő áldozatnak a bemutatása, a teljes égő áldozat. Amikor az ember úgy van vele, hogy nem tudja, hogy miért van egy pauze, akár az életébe, akár a hívő életébe, akár a társas kapcsolataiba, akár munkahelyen, bárhol a társadalom szintjén, akár magánéletében, miért van egy szinte úgy érzi, hogy állóvíz, vagy nem mozdulás, vagy egy megállítás, akkor mindig ott van az, hogy legyenek teljes égő áldozataid. Bármi is történik, bármilyen érzülettel van az ember, legyen ott az, hogy Uram, ott van teljességgel a szellemem, lelkem, tested előtted. Nem tudom, hogy ez most éppen miért van, hogy kerültem ilyen helyzetbe. A célodat, akaratodat tudom, hogy meg fogod mutatni, de mindig legyen ott az, hogy a teljes égő áldozat ott van Isten előtt. És ezek mellett mondhatni kicsit ünneptelen vagy eseménytelen időszakban, azért legyen ott minden egyes alkalommal, naponként az a liszt áldozat. Az az ige. Még ha úgy érezzük, hogy most nem is tudom, hogy mit olvassak, vagy hogy olvassak a Bibliából, vagy mit hallgassak, vagy hogyan nyúljak az igéhez, vagy amikor az ember azt érzi, hogy most nem úgy szól, ahogy kellene szólnia, mindig érezze azt, hogy ott van az a lisztáldozat. Igenis, vigye oda Isten elé azt a lisztáldozatot. És tényleg bizonságként én is elmondhatom, higgyétek el, mindig jön az a mennyiség, az a visszaigazolás, az a beszélgetés, az a szó Istentől, ami éppen elegendő, ami éppen kell. És emellett a lisztáldozat mellett, amikor ezek az lisztáldozat és égáldozatot bemutatja, kedves illat legyen az. És én úgy gondolom, hogy amikor az embernek egy ilyen eseménytelen, szürke, taposomalmas hétköznapja van, akkor nem biztos, hogy olyan örömmel tudja mondani, hogy hú, milyen jó, kedves illatú áldozatot mutatok be az Úrnak, és hogy hú, de jó most, hogy tényleg ő előtte vagyok, mert valahogy nem érzi azt, hogy mintha valami nagy dolog történne. Az ember nagyon sokszor úgy gondolja, hogy a nagy dolgok, nagy események következtében van ez a jó érzés, ez a jó illatú áldozat, holott pont, hogy ez az időszak mutatja számomra azt, hogy ebben az úgynevezett böjti időszakban, ami most kezdetét veszi napokon belül, ebben kell megélni azt, hogy meg tudom élni szellememben a jó illatú áldozatot, meg tudom élni szellememben a teljes égő áldozatot, és meg tudom élni még egy ilyen böjti, egy kicsit megszorítós, egy kicsit nehéz időszakban is azt, hogy naponkénti liszt áldozatom van. És ha semmi másról nem ejtenék most szót, számomra már ennyi üzenet is volt ebben a részben, ezzel a roshódessel, ezzel az újholddal, hogy amikor elkezdődik egy szinte eseménytelen időszak, amikor olyan helyzetek adódnak, amikor inkább a befelé fordulásra, az önvizsgálatra terelődik a hangsúly, akkor se gondolja azt az ember, hogy nem történnek dolgok. Ne gondolja azt, hogy nem történnek. Még ha látszatra nem történnek, akkor se gondolja. Mert kell, hogy szellemben működjenek az egészen égő áldozatok. Kell, hogy ott legyenek a lisztáldozatok. És annak meg lesz a jó illata. És ez egy kulcs szó, a jó illatú áldozat, a füst áldozat, ugyanis ebben a jó illatú áldozatban kapcsolódik össze ez a roshódesi rész a mostani heti szakaszsal, Kóraknak a szakaszával, ugyanis Kórak lázadása a mostani rész. És jól ismerjük, nagyon sokat beszéltünk már erről, hogy Kórak és némelyek, akik ugye ő mellé álltak, fellázadtak Mózes ellen, mondván, hogy csak te vagy az, akit Isten kijelölt felettünk, és csak te vagy az, aki. És tulajdonképpen föllázították a népnek egy jelentős részét. És amikor ez a Isten ítélet megtörténik, illetve az igazságszolgáltatás megtörténik, akkor a füst áldozatok bemutatására kéri Mózesen keresztül Isten Kórachot és Áront, hogy mutassák be ezeket a kedves illatú áldozatokat, és majd akkor meglátja a nép, hogy ki az, aki kedves Isten előtt. És valahogy számomra egy olyan üzenet volt benne, hogy amikor az ember saját maga akar mindenképpen erőlködni, és ezekben a nehezebb időszakokban, ezekben a kicsit böjtre vezető, kicsit megszorító, kicsit önvizsgálatra serkentő időszakokban önmaga akar jót tenni és jót megmutatni, annak az a vége, amikor Óraknak volt. Hát amikor ő saját maga akar egy jó illatú áldozatot bemutatni, és valóban nem szellemben, Isten alárendelt akaratában történik, akkor ennek tulajdonképpen ez a vége. És sokkal mélyebb és súlyosabb a Kórach esete, hiszen ott már egy lázadás történt itt a pozícióharcokról. Én most ezekben a hatalom kérdésekben nem is mennék bele, nagyon sok említés volt erről az elmúlt években. Nekem inkább nem is a külső része az, ami üzenetként jött át, hanem inkább ez a lelkület, az, amit önmagában élt meg ez a Kórach, és ami tulajdonképpen saját magunkban is ott van. Ott van, hogyha egy ilyen eseménytelen, egy ilyen pangó időszakban vagyunk, bármelyik pillanatban kitörhet belőlünk, hogy minek, nem így, úgy, majd én, és már is jön a kórachi szellemiség. És én úgy érzem, hogyha az ember valóban teljességgel az égő áldozataival ott van Isten előtt, és azt a naponkénti lisztáldozatot bemutatja, és valóban az igében benne van, akkor ez a kórachi szellemiség nem éltethető, tehát nem fog életre kelni. Ha az embernek nincs meg a teljes áldozata, nincs ott a lisztáldozat, és nincs ott az, ami az Istentől kapott hála áldozat, akkor viszont nagyon hamar jönnek a lázadások, nagyon hamar jön Kórach. Nekem inkább most az újhold és az azt követő időszak adott egy gondolatsort arra, hogy amikor az ember tényleg benne van, akár próbába, akár megszorításba, bármilyen szinten, lelki-szellemi szinten, de még akár fizikálisan is, akkor tudja azt, hogy ez a három, az égő áldozat, a lisztáldozat és a jóillatú áldozat, az nem hiányozhat az életéből. Kell, hogy ott legyen. Kell, hogy meglegyen. Kell, hogy naponkénti áldozatként köszöntse az újholdat, köszöntse azt az időszakot is, ami előreláthatólag nem egy eseménydús időszak, azt az időszakot is, ami előreláthatólag nem egy pozitív tartalommal bíró időszak, de mégis Isten szerint éli meg, mégis Isten szerint megy át ezeken az időkön, és én úgy érzem, hogy ha az emberben ott van ez a három áldozat, ami az újholdnak az áldozata, akkor tényleg megélheti azt, hogy kórakmentes szellemiségben és kórakmentes lelkiségben, lázadástól mentesen élheti meg a mindennapjait.
Megint ott vagyok, hogy nem akartam szólni, de csak beleprovokálod. Egyszerre több vonalat fogtál meg, és végül is majdnem azt mondom, hogy jobb lett volna, ha egyet fogsz meg, de azt kibontod. Nem bántani akarlak. De a következő, kezdjük Kórakkal, az utolsóra, arra még emlékszem. Tehát a történet az, hogy is van ez a Kórak története? Ez egy folyamat. A folyamat ott kezdődik Miriamnál, folytatódik Nádab és Abihunnál, és befejeződik Kóraknál. És ezt bizony az ember saját maga is megéli, akár a közösség fennállásának az életében is, hogy először is gyakorlati dolgot tudok mondani, aki legközelebb volt hozzám, akiben megbíztam, az egy idő után elkezdte a Miriami történetet, hogy vagyok olyan legény, mint te, bár leány volt, és már is jön a rivalizálás. Aztán utána jött a Nadab és Abihu a története, akkor csinálom én, de olyan lazán, a hányavati módon, hogy az Istennek is eleget teszünk, itt mindenfélét teszünk. Aztán utána jön a harmadik fokozat, amikor már lázadás van, amikor már tényleg Mózes ellen mennek, tényleg. És itt jön az a kérdés, hogy valóban van az embernek a mindenkoron áldom az én uramat című életformája működik-e, mert akkor nem tudnak mit tenni, akkor se Miriam, se Nadab, se Abihu nem hat, még az életemre se, és Kóraknak sincs semmiféle behatása a lázadásával, hiszen az a megelégedettség, ami szellemberilegben is, akár még anyagilag is van az emberbe, ez elhárítja azt, hogy másokat gyakorlatilag egy Kórak be tudjon fertőzni, maga mellé tudjon állítani. Tehát a saját példából tudom hozni azt, amikor Afrikába szolgáltam, milyen lázadás volt, sorban mondhatnám, ez a gyakorlati élet, és ez bennünk is van ez, hiszen emberek vagyunk, hogy amikor elmegy az ember egy közösségbe bárhova, akkor az első az, hogy na mit akar mondani, ott van az a Miriam, vagyok én olyan, mint te, és valaki kínlódik a szószéken, mert látja azt, hogy te már eleve kritikusan nézett, hogy ugyanezt én is tudom. Aztán utána az ember gyakorlatilag is megtapasztalja azt, hogy akár szolgál, vagy akár nem önmaga nem a szolgáló, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni. Naponta megélem azt, hogy a törvény és Istennel kapcsolatunkat úgy, ahogy van, szeretnék lelazítani. A kegyelem és minden területén egyszerűen jó az Úr kategóriába mindent bele suszterolnak, és aztán az ember izzad, és Nadab és Abihu nem veszi észre, hogy önmagával szúr ki, hiszen aki nem tartja be Isten törvényét, az igét elveti, az az egész életét önmaga teszi a halál mesdjére rá, és abba az irányba megy. A másik pedig ott van a harcok, azok megint csak ott vannak, hogy az emberben is sokszor föltollászkodik ám az, hogy jó lenne a másik helyébe lépni, elvenni tőle. Én őszinteséggel mondom, nem gyakorlom, és nem éltem meg, sőt, sokszor vissza kellett fogni magamat. Itt van a gyülekezetektől való lopás, az embereknek a összegyűjtésétől kezdve, a copyright lopáson át minden, de minden itt van benne. Tehát folyamat Miriam, Nadab és Abihu és Kóraknak a lázadása, ezek mind-mind-mind lázadások. Az első, amit viszont az ünnepel kapcsolatosan mondta Rossz Hódosa az új hold kapcsán, és ezt a gyász időszakot, Megint csak egy párhuzamot tudnék hozni. Pont ma jött elém az a gondolat, hogy mi is történt, mi volt Izrael népének a három legnagyobb szétszakadása. Természetesen Júda és Izrael az első, és az utolsó lázadásról, szakadásról kell, amikor beszélni, amikor ezt az időt, amit megemlítettél, két része szakadt igazából a zsidóság, és ma is ebben van, már pedig a rabbinikus területekre, rabbinikus vezetésre szakadt szét, illetve a karaitákra. Az egyik az kitalálta a hagyományokat, a misnát, a midrásokat és mindenféle emberit, amivel pótolta mindazt, amit Isten adott a Szinai-hegyen. A másik társaság, a karaiták meg a szó szerinti, az olvasandó törvény mellett voltak. Az egyik a karaitáknak nem élő, a önmegváltásig elvezető az, amit a szó szerinti Biblia, amit vallanak és betartanak, a többieknél viszont a törvényeknek, a emberi törvényekre való lecserélése következett be. Miért mondom ezt? Azért, mert ez az állapot volt, amikor a templomnak a lerombolása volt, Tituszék, amikor kifosztották, és így tovább. És amikor a mai hívő embereket nézzük, ugyanez az állapot van. Ma is van egy rabbinikus, akarom mondani, minden házban van egy gyülekezet, és mindenhol van egy pásztor, és van valami tanító, aki kitalálja a saját maga iskoláját, mint a zsidóságnál is számtalan, megszámolhatatlan iskola jött létre. Egy tudós ember megalakította a saját iskoláját, annak voltak követei, a Beze viszítől kezdve mondhatnám sorba az összes nagy és még nagyobb szeddikokat, rabbikat, akiknek követőik voltak, csak hol van itt az, hogy kikövette Istent. Kikövette Istennek az akaratát, törvényét és az ígét, mint olyat, amiben nem csak a törvény van benne, illetve azt a törvényt hogy cserélték ki emberi törvényekre, és csodálkozunk, hogy nincs templom. Csodálkozunk, hogy nem működik a maga Krisztus teste, mint templom. Az egyik réteg a saját ízére, szagára, hasznára tanít, a másik meg a betű ölcímű szó szerinti Bibliánál van. Hát ezért nincsen templom, ezért tudja a sátán élettelenné tenni, kőhalmazzá tenni a templomokat, a gyüleketi házakat. Van mit gyászolni. Ezt az állapotot igenis gyászolni kell. Azonban kevés a gyász, mert utána jön Avhó, az atya hónapja, és az már nem csak bőjt időszak, hanem ott már az ígéretek is jönnek. A megtérésnek az ígérete, jönnek a Jom Kippuri előkészületek, amely Jom Kippur ugye a kiengesztelődésnek az ünnepen már, és jön az új Rosh Hashana, az új esztendő. Tehát van egy időszak, amikor Isten nem szól, de azért nem szól, mert te nem az ő szavát mondod, és ha nem az ő szavát mondod, nem az ő igéjét, akaratát, akkor hogy szólna általad mások felé? Hogy szólalna az a keresztény rabbik szerint, akik a saját tanaikat hirdetik, valami töredék megmarad benne természetesen, és hogy szólna a törvényeskedő karaita szerint, aki élettelen törvényeket, a jó kisfiú mit kell csinálni, parancsuralmat diktálja azoknak, akik hallgatnak rá. Hogy szólna Isten, mikor emberek szólnak, emberi talán jó szándék által is, de nem Isten teljes igéjét, és nem konkrét, és nem a mostani igéjét. Igenis gyászidő van. Igenis most van a gyászidő. Kicsit siralmas állapot, hogy betakarítás után vagyunk, ott vagyunk a gazdagságban, szinte nem kell dolgozni, hiszen a magházak minden tele van, igével mindenne tele van, és gyászidő van. Hát nem veszük észre, hogy Istennek az ige itt van előttünk írott, mindenféle kommunikációs lehetőségként itt van előttünk, és gyászolnunk kell. Mert nem az, ami a magtárban van, nem az, ami Istennek az írott, elmondott, kifejtett igéje, nem azt tanítják, nem azt adják a nép eléje. Ezt kell gyászolni, de nem gyászolni kell, kéne már van tenni. Tessék elővenni Istennek teljes igéjét, mert a törvény kevés. Isten igéje a kegyelemmel, végrehajtási utasításokkal, és sorban mondhatnám, úgy komplex. A komplex igét, Istennek a teljes akaratát volnánk szívesek most már elővenni, mert amikor telve van a magházak, akkor szomorúak vagyunk, és gyászolunk, és éhezünk. Hát komolyan mondom, nem vagyunk normálisak. Komolyan mondom. Itt vannak a lehetőségek. A világ történelemben nem volt ennyi lehetőség, hogy Isten igét megismerjük. És csönd, és nem szól Isten igéje. Vagy furcsa dolog. Miért nem szól? Mert más szól helyette. A rabbinikus, illetve a mindenféle pásztori zengedezések, a törvényeskedés, ami ott van a történelmiben, a hagyományos egyházi rendszabályozásban, és ott van a neoprotestások közepette is, ahol beadják az egyházi rendet, fegyelmet és teológiát, és mi egymás dogmává teszik azt, amit nem kellene. Tessék már kinyitni már a magtárat. Hát nyár van, aratás után vagyunk és éhezünk. Magunkat kell gyászolni, és nem azok a hibásak, nem a rómaiak a hibásak, nem ez a világ a hibás ma, hanem mi vagyunk azok, akik elfogadjuk a mindenféle gagyi pásztoroknak a még gagyi midrását, misnáját, hagyományát, és mindenféle kitalált meséit, amiben van természetesen, vegyük ki belőle Isten igények azt a részét, ami megmaradt, de ami fölösleges, ami emberi, tessék kidobni. És amikor Isten igéjét olvassuk szó szerint, az meg tegyük hozzá Istennek az igéjének az ígéreiteit, Isten bizonságait, tegyük teljessé Isten igéjét. Mert a teljessége nem azt jelenti, hogy elolvasok három parancsolatot. A teljessége ebben annyi minden van. Mi van a parancsolatban, a törvényében Istennek benne? Istennek az ígérete, a bizonsága, ott van a múlt, a jelen és a jövő, a létezés teljessége, ott van benne. Igenis, magunkat tegyük felelőssé. Magunkat. Úgy, mint a zsidó nép ebben is előre jár. Magunkat tehetjük felelősséggel. Teljes a magtár, teljes lehetőségünk van Isten igéjét. Akár személyesen hallgatni, akár közösségben. Hol vagyunk? Siratjuk, hogy nem szól Isten igéje. Hát vedd ki a füledből a dugót. És ne azt a dugót használd, amivel egészen más szólamok jönnek, mint Isten igéje. Valahogy magunkat sírassuk, hogy ilyenek vagyunk, igen. Magunkat sírassuk, és magunkból kellene kitörölni a Mirjámot, hogy vagyok olyan, mint a másik, hiszen bekapcsolunk, vagy meghallgatunk bárkit, vagy bármit olvasunk, egyből kritikusan nézzük, ezt én is tudom, alá Mirjám módon, aztán csodálkozunk, hogy poklos lesz a gondolatunk, a kapcsolatunk, és megy más. Aztán utána Nádáb Abihu történet, hát jó, mondta ez a fickó valamit itten elgurított a szájával, de kit érdekel? Hát ez nem ebben a világban él, hát ő nem abban az életet éli, mint én, hát ő nem tudhatja, ez csak egy szokás, ez van a Bibliában, de ma nem modern, nem ez a trendi. Hát ott van Nádáb Abihu, és csodálkozunk, hogy Isten ítélete ott van. Megég a széle mindennek, és nem állunk messzebb tőlük, és ott van Kóré, ahogy mondja Károli, ott van Kóré lázadása is. Hát bennünk van. Majd én megmondom Istennek, hogy mi a szép és mi a jó, füstölgetek. Hú, de sokan voltak a fesztiválon. Hú, de ez meg hú, de az. Hát ez Kóréknak a lázadása, az ő illata. És nincs bennünk a mindennapi hálaadás, hogy Uram, köszönöm a mai napot, és igenis, köszönöm. Köszönöm a most nem is, de ennek a mai napnak van következménye. Mert ez a nap a tied, és ez a mai napot oda teszem te elét, holnap reggel, pontosabban ma este, amikor kezdődik a nap, hogy Uram, a tied, és én már most hálaadással vagyok. Azért, amit nem láthatok még, de tudom. Hol éljük meg? Hol éljük meg a háladást hitben, hogy tudom, hogy a holnapi napom, ha Isten kezében van és az akaratában, jó lesz. Nem magamat motiválom és magamat ajnározom, hogy tuti buli, nem. Hanem hol az én hitem, amikor azt mondom, Uram, köszönöm a mai napot. Nem utána, előtte. Előtte, igen, ma nem tudod, mi lesz holnap, de ha Isten kezében van a holnapot, tudom, mi lesz. Még akkor is, ha most nehéz, és nem látok, és sötét van, és akármi. És mindig legyen ott, aratás után vagyunk. Ott van, teljesen tele van minden Isten igéjével. Neked, ha arattál, Neked ott a bizonság. Ha arattál, te tudod a törvényt. Ha arattál, neked szólni kell Istennek az ígérete. Ha arattál, neked szólni kell Isten, mit tett Izrael népével, vagy később a történelem során bárkivel is. Hát te arattál, vagy nem arattál? Hát ha arattál, akkor ott van, neked van, hogy adjál másoknak is. És valahogy gyászidő, igen. Mi tehetünk arról, hogy így áll Krisztus teste? Mi tehetünk arról, hogy így áll a zsidóság? Mi? Senki, de senki más. Mert mi ráhagyjuk a rabbikra, hogy mondjanak, amit akarnak, és csinálnak egy kulturális akármit, mert egymással nem is vitatkozik a zsidóság. Egyik ezt mondja, másik azt mondja, és kész. De ugyanez van a kereszténységnél is. Egyik ezt mondja, másik azt mondja, már vitatkozni se vitatkoznak. Hát hadd mondja, nem az a lényeg. Hát az, hogy együtt vagyunk, meg szépen elzengedezünk, meg szépen el vagyunk. Nem az a lényeg, már az igének már még a jó és a rossz oldalát se tudjuk érzékelni. Nem vesszük észre. Pontosan, amiről szerdán beszéltem, hogy a nagy tudással elszakadtunk a gyakorlattól. Aki megnek tudni kellene, az meg nincs tanítva, meg kitalálja saját maga midrásait, misnáit, hagyományát, meg mit tudom, miket épít. Hát mi feljük a felelősség ezzel az elszakadásért, hogy egymástól el vagyunk szakadva. Pedig mindaz, ami van, közös lehet. Közös lehet minden embernek az ige, közös lehet mindenkinek a magtárba bearatott bizonyság, törvény, minden, ami a mi életünket célozza meg, és a hasznára van, mind ott van. Csak nem adom, és nem fogadom el. Ez a kérdés, hogy melyik történt. Az egyiknek nem kell megalakítja a rabbinikus tanítói, pásztori teológiákat, a másik meg azt mondja, ez van a Bibliában szó szerint, és nem tud előre lépni, mert a betű nem csak öl, de olyan hideg az élettől a bizonság és ígéret nélküli törvény, annyira idegen, hogy az önmegváltásig viszel. Néha úgy megváltogatjuk a mai napunkat, mert hát ezt a törvényt, ha betartom, akkor jó lesz nekem. Jó lesz nekem, ha nem lopok, nem bukok le, ha nem csalom meg a feleségemet, nem kell idegeskedni, meg rózsát se kell venni jutalomból neki. Hát akkor jól el vagyunk, egy kis karaita, egy kis önmegváltás. De ez az élet? Ez a messiásban, Jesu halmasjában ez az élet, sokkal többet adott. Sokkal többet adott, és sokkal több vagy, mint egy akármilyen tanítónak oda tedd magadat, hogy mit mondott a Józsi bácsi, vagy kicsoda. Sokkal több vagy. Sokkal több vagy. Neked van lehetőséged Isten igéjét úgy, ahogy van, megismerni, megkóstolni, és hálát adni, hogy holnap is fog neked adni. Mert a magtár mindig is nyitva van. Nyissuk ki a magtárat.